Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 2021 májusa, 2022 november, ez a két dátum, amely megjelent előttem, mikor rákerestem, hogy Póka András György mikor volt tetőteraszon. Időnként visszatér a polgármester úr hozzánk, hiszen Kalota Szentkirály Zentelke ügyei nem csak a helyi közösséget érdeklik. 25 év polgármesterség. Meg lehet ezt egy adott pillanatban unni? Köszönöm, hogy itt van velünk.
Köszönöm a meghívást, jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Hát abban az esetben valószínű, hogy meg lehet unni, ha az embernek nincsenek tervei. De nálunk azért, hála jó Istennek, tervek bőven vannak, és minden nap mozgalmas, és a csapat egy célba húzza, tolja a szekerünket, és úgy érzem, igen, tehát akármennyire sok mandátumost, mindig vannak célok is, amit a közösségért tenni.
A csapatra több ízben tért ön vissza a beszélgetéseink során. Negyed század alatt változott-e ez az összetétel, vagy úgy vagyunk, mint a fociban, hogy a jó csapaton, ha működik és eredményeket produkál, akkor vagy nem érdemes, vagy nagyon meg kell gondolni, hogy mit és hogyan módosítunk.
Hát igen, a teljes csapat az elmúlt 25 évben, majdnem mondhatom, hogy a teljes csapat kicserélődött. Sikerült olyan kollégákat szerezni, akik képzettek is, és szívvel lélekkel csinálják a dolgukat, de ugyanúgy, mikor csapatról beszéltem, én mindig szeretem hangsúlyozni, hogy a polgármesterei hivatalban dolgozók jó csapatát bővíti az önkormányzati jó csapat, majd természetesen az intézményekkel
iskola, egyház és egyéb civil szervezetek,
igen. Nem utolsó szempontból, természetes a község összes lakójának a nagy csapata, és ha ez a csapat egy irányba toljuk a közösségünk szekerét, akkor meglátszik rajtunk.
Demográfiai adatokat néztem, és kiderült, hogy lényegében a 2002-es adatokhoz képest ez az öt falut magába foglaló község, ez mintegy 300 lelket veszített, úgymond, tehát annyival kevesebben laknak most. Érződik ez a csökkenés, vagy lényegében nem nagyobb és nem súlyosabb, mint általában az a demográfiai lejtmenet, ami az országot egyébként jellemzi?
Érződik, de ránk is jellemző, ami bármelyik vidéki településre, amelyik egy nagy város környékén van, az elnéptelenedés. De a mi dolgunk az, hogy ezt az elnéptelenedést megállítsuk, vagy, ha sikerül, vissza is fordítsuk, és igen, vannak jelek, hogy a fiataljaink sebbe besegített a pandémia időszaka is, hogy jó néhányan már dolgoznak hazulról, és akkor a kolozsvári magas lakbéreket felcserélik az otthoni munkára. Ennek örvendünk, természetes azon kell dolgozzunk, hogy a fiataljainkat, akik tanulnak, azokat veszítettük úgymond el, akik bejöttek Kolozsvára vagy Nagyváradra, és akkor a képzettségüknek visszafele nem igazán volt értelme, mert nem találtak munkát maguknak, tehát az a célunk, hogy befektetőket, és ha az infrastruktúra, a szállítási infrastruktúra kialakulna Bánffy, Hunyad és Kolozsvár között, akkor meggyőződésem, hogy senki nem lakna benn Kolozsváron a fiataljainkból.
Európai ifjúsági falu most már másodjára, az mennyire jellemző, hogy ezt az elnyert címet így meg lehet toldani, rá lehet licitálni most, ha a fiatalokról beszélünk, ez egy ugye friss hír, mi is foglalkoztunk vele.
Igen, 2025-ben elnyerték az Európai ifjúsági falu címet. Rengeteg programmal nagyon összeálltak a fiatalok, és a generációk között is megtalálták a kapcsolódást, tehát itt lehetett látni, hogy professzionális előadásokat, kvízbajnokságot, sporteseményeket, bográcsfőző eseményeket, bálokat, szüreti bált, a Csipke Fesztiválba besegítettek, tehát nagyon jól működtek.
Tehát nem a régieket, értsük úgy, a hallgatók fele is, árnyalom ezt és taglalom, a régi jól bevett falu és község eseményeket megpótolták olyan jellegű történésekkel, akciókkal, amelyek ugye, mint a kvíz is, immár nemzedéki szinten, ugye, valamiféle más kihívás, más típusú közösségi élményt nyújt.
Így van, tartalommal töltötték meg az időt is, és az új létesítményt is, az új kultúrközpontunkat, és nem véletlenül az idén Európai Ifjúsági Falu címet viselő településekből egyedül Kalotaszent Király tudta meghosszabbítani ezt a mandátumot.
Igen.
Ezt azt jelenti, hogy a bizottság is látta, hogy milyen aktivitás folyt.
Ha a mandátumokat, mert az ember azért 25 év után elkezd összesíteni, hasonlítani, árnyalni. Ha ezeket így egymás mellé teszi, polgármester úr, akkor el lehet mondani, hogy volt egy kiemelkedő, négy esztendő. Voltak jó évek, vagy jó periódusok, de hogy mégiscsak van egy íve a történetnek. Hogy kéne ezt lekottázzuk?
Tehát minden mandátumnak megvan a kihívása, természetes az első mandátum, mint kezdő, és ott kezdtük el formálni a közösséget, mert a közösségre vagyok a legbüszkébb, tehát hogy egy összetartó, de hozzá kell tennem, hogy azért a mi közösségünkben is vannak szárazságok, mint bármelyik erdőbe.
Ha 2000-ben azt mondja valaki, nem éppen a mandátum kezdetén, de ott az első év után, hogy Póka András György 2025-ben is főállásban polgármester, akkor milyen reakciója lett volna?
Azt mondták, hogy 2000-ben az első mandátumnál, hogy ezt nem lehet megcsinálni, meg azt nem lehet megcsinálni, ami a falu képét jelenti, és újból el tudom mondani ahhoz, hogy valahogy kinézzen egy település, ahhoz nem kellenek dollármilliók vagy eurómilliók. Tehát ott egy kis szervezett munka, határozatok betartása és betartatása. És ha nincsenek egyesek, kettősök, a következetes, átlátható munkának látszik az eredménye, és a közösség kitaszítja soraiból azt a néhányt, aki nem képes úgy beállni a sorba, hogy a község arculatán látszódjon, és természetes nem utolsó szempont, hogy szabálysértés, ha valaki nem tartja rendbe a kerítését, kapuját, és igen, nagyon odafigyelünk, hogy nézzünk ki valahogy.
Azt mondta, hogy nem feltétlenül pénz, de azért mindaz, ami ott történt, Kalotaszentkirály, Zentelkén és a többi településen, azért az nem csak a lendületből és a szervezettségből alakult ki. Az egyik előző beszélgetésünkkor említette azt, hogy ön szívesen jár Bukarestbe, és ez megmaradt a fülemben. Mert hogy erdélyi ember általában azért megy, mert intézni kell, kényszerből, lehetőleg minél kevesebbet marad. Van egyfajta ilyen kulturális, ugye, óckodás vagy fenntartás, hogy akkor ott a központi adminisztráció bugyraiban, labirintusaiban az ember hogy igazodik el, és mennyire eredményes. De ön továbbra is azt mondja, hogy ez egy jó buli, vagy egy jó értelemben vett kihívás. Tehát onnan pénzeket kell szerezni, meggyőzni döntnököket, ugyanakkor világbanki támogatás, tehát hogy pénz azért csak kell, mindahhoz, amit megszeretnének és meg is valósítottak, de nyilván a szervezés és a hatékony felhasználása ezeknek a forrásoknak legalább olyan fontos továbbra is. Ez a Bukarest úgy működik Póka András György számára, hogy megyünk, kinyitjuk az ajtót, kinyittatjuk másokkal, akik a szövetség kötelékébe tartoznak, és akkor elérjük a célunkat?
Természetesen, hogy az infrastrukturális beruházásokhoz, megvalósításokhoz nem hanyagolhatjuk el a pénzügyi dolgokat, de mi már 2006-ban bemelegítőbe tudtuk, 2005-ben elnyertük az Európai Falu címet, és tudjuk, hogy csak 2007-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Mi már 2006-ban láttuk, hogy egyetlen lehetősége ahhoz, hogy a közösségünket fejleszteni tudjuk, az az európai források. Természetesen, hogy az európai források mellé a nemzeti pénzeket és kiírt pályázatokat meg kell nyerni, és azokból is bővíteni. És elmondhatom, hogy az elmúlt 20 évben, 18-20 évben több mint 30 millió euró európai visszanemtérítendő finanszírozás érkezett, amiből megoldottunk minden infrastrukturális dolgainkat jelen pillanatban ivóvízrendszerrel, szennyvízrendszerrel, gázhálózattal és járdákkal, és minden utcánk, utunk aszfaltozva.
De most felmerül, polgármester, felmerül az, hogy ha minden megvan, akkor mit lehet még pluszozni? Ez az első kérdés, vagy az egyik kérdésem. A másik meg az, hogy mennyire lett ragadós ez a Kalotaszentkirályi recept, mert szintén a tetőteraszon ön azt mondta, hogy a siker titka nem csak az, hogy csapat, hanem hogy a csapaton belül külön pályázati szakember főállásban ezzel foglalkozik, mert hogyha kiadjuk pályázati cégnek, akkor 5-ből 3-at megnyer, a Kalotaszentkirályak pedig 5-ből 5-öt akarnak mindig elvinni. És ezt azért kérdem, mert hogy az önkormányzati tanácsban is fontos szerepe van a belső Erdélyben, de úgy egyébként is. Tehát, hogy ez a példa, ez így egyrészt nem copyrightos, tehát használható, de használják-e? Ez a kérdés.
Tehát, hogy visszatérjek a kérdés elejére, mindig van. Tehát mindig van terv, mindig maradnak, ha nem is makro beruházások, de amiből
tehát ez már a finom hangolás? Ami a,
talán még nem, és majd később kiderül, hogy miért nem. Igen, főállásban volt emberünk, aki beszerzés és az uniós finanszírozásokkal foglalkozott. Időközben ő alpolgármester is, de azt is csinálja, és igen, ez továbbra is érvényes. Ez nem azt jelenti, hogy nem kérünk segítséget cégektől, természetesen
tanácsadás szintjén, igen.
A tanulmányokat, a szaktanulmányokat a cégek írják, de hogy összetudjuk fogni a szálakat, nem úgy van, hogy a cégekkel hónaponként találkozunk egyszer, tehát ott mindent kézbe kell tartani, az időpontokat, az észrevételeket, válaszolni időben. Mint mondtam, nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy cég a 10-ből 3 nyertessel meg van elégedve. Mi, ha egyet leteszünk, az nyerő kell legyen, és ennek az elvnek alapján, tehát nagyon odafigyelünk a dolgainkra, mert ottan energia is el van használva egy ilyen pályázat benyújtásához, és pénz is. Tehát azért nem akarjuk, hogy kidobott pénz legyen ezek a pénzek elköltése.
És akkor a ragadós példa, az hogy működik?
Mások fele.
Igen.
Tehát nem igazán érdekel minket a mások példája, mi megpróbáljuk a legjobb tudásunk
szerint. Jó, de most maradjunk szövetségi szinten. Tehát, hogy amikor összeülnek például a Kolozs megyei polgármesterek, vagy elöljárók, mert ugye vannak a polgármesterek is településeken, akkor nem az van, hogy ott egy akár egy kávé mellett azt mondják, hogy te András, mondd már meg ti, hogy csináljátok, hogy mindig jó lesz nektek? Árulj el többet, vagy mondd el a háttérinfókat, vagy adj egy ötletet egy konkrét helyzetben, hogy hogy mozduljunk ki az esetleges holdpontról.
Igen, tehát azt mondhatom, hogy elismert a munkánk, ezt mindenképpen mondhatom, és igen, jó néhány kolléga felhív ilyen irányba, és természetes, főleg a fiatalabb kollégáknak elmondom, hogy hol vannak a buktatók, és mire nem érdemes energiát felcsérelni, mert ha valami nem válik be 20 év alatt, akkor ők ne kezdjék azt az utat. De a munkánknak az elismerése az is, hogy kistérségből, ez az úgynevezett gálokból többen látogatást tesznek, tehát mintapéldára eljönnek Kalotaszentkirályra, és most nemrég volt a Sóvidéki kistérség, hogy lássák, hogy mit sikerült nekünk megoldani.
Mert hogy ugyancsak, most ott azért szükség lesz egyfajta redivivuszra, hogy egy parajd okán valamit kezdeni kell.
Így van, és ugyancsak nem rég a Szatmári kis régió is itt volt 23 polgármesterrel, arról nem is beszélve, hogy Gorzs megyéből is jöttek a kis térség, mert minket javasolt a mi kis térségünk, hogy Kalotaszentkirályon nézzenek széjjel, hogy miket sikerült megoldani, és milyen finanszírozásból. Igen, ez valahol mondhatom, hogy a lelkünknek jót tesz, mert mint közember tudjuk, hogy ne várjunk nem tudom milyen nagy köszönetet, de hogyha egy idegen eljön a közösségbe, és azt mondja, hogy na itt mintha működnének a dolgok, az jót tesz a lelkünknek, hogy az álmatlan éjszakának az eredménye csak látszik.
Új mandátum, ez a legfrissebb, ugye? Mit hoz újat, illetve elképzelést? Mindig, amikor elindul egy kampányban az ember, akkor persze listázza az eddig megvalósított tételeket, és hát elkészít egy újabb lajstromot. Most ez a legfrissebb mandátum mit tartogat Kalotaszentkirálynak és környékének?
A megnyert pályázatoknak a befejezését, és jó néhány van, tehát úgy különleges cél, tehát nekünk egy-egy
próbáljuk
rangsorolni,
igen.
Nem váltás, így van, de nagy felfordulást.
De lássuk akkor, hát nem is tudom, hogy kezdjük. Kronológiailag, vagy a befektetés volumenét tekintetbe véve a legfontosabbakat azért emeljük ki, amelyek ott vannak, hogy most már révbe jutnak lassacskán egy-két esztendő, vagy akár pár hónap, és már újra hírbe kerülnek, hírbe hozzák magukat.
Tehát néhány mondatban elmondom, hogy mind az öt faluba a nagy infrastruktúra, víz, szennyvíz, utak, gázhálózat, ezek mind meg vannak valósulva. Utána pályáztunk és megoldottuk az erdei útunknak az aszfaltozását, egy 6 km út, meg több mint 30 km mezei útat köveztünk mind az 5 faluba, és utána jött a sportinfrastruktúra, tehát az Ady Endre szakiskolába étkezdét építettünk kollégiummal, Világbankból felújítottuk a főépületünket, építettük a fedett uszodát, a féli olimpiai fedett uszodát, megépítettük a fedett korcsolyapályát, sportbázist építettünk az iskolába, és akkor mi is tagjai vagyunk a Napoka Porolisum kistérségnek, itten néhány kis finanszírozást szereztünk, ebből építettük meg a bicikliútat, a térfigyelő kamerarendszer, több mint 80 kameránk figyeli mind az 5 falu bejáratát, kiáratát, út kereszteződéseket, és rendszámolvasó, ne adj Isten, ha gond van, vissza tudjuk nézni ezeket a dolgokat, és akkor elérkeztem most oda, hogy milyen pályázatok mennek. 2 hónapja avattuk fel az új kultúrközpontunkat, ezt az Országos Befektetési Ügynökség finanszírozta, a Csenei, így többen értik. Ez egy 1133 kétszintes épület, mindenféle előadó teremmel, tehát azért most már konferenciákat megszervezhetünk, mert több helységbe is zajlódhatnak az előadások. Könyvtárunk itt van, próbatermek, zenekaroknak, inkluszíve fitnessterem van, tehát tényleg európai színvonalon, most már evel is dicsekedhetünk, és ez az összberuházás, ez 4 millió euró volt, ez még jött 265 ezer euró, mi terveztük meg az épületet, hogy legyen egy kicsit azért kalotaszegi, egy kicsit kóskárolyos, makoveces, tehát azért ez az összeg, a 265 ezer euró, természetes ebből megoldottuk a vízáram, szennyvíz, gáz, hálózatot, a parkot kialakítottunk, a parkolókat. Tehát ezt fejeztük be nemrég, és avattuk 2 hónapja, és akkor van néhány a reziliencia alapon néhány pályázatunk, ami most is fut. Tehát nyertünk 446 ezer eurót, amiből megoldottuk a bicikliútunkon a világítási rendszer, tehát napelemes világítótesteket szereltünk az oszlopokra, és zajlanak most smart bútorzat beszerzése, információs kapuk elhelyezése a községközpontba, a smart bútorzat, ez a töltővel,
igen, egy olyan pad, ahol leülnek a fiatalok és csettelnek, faluba,
igen, minden faluba teszünk egyet a parkjainkba, és ugyancsak ebből a pályázatból, a 446 ezer euróból fogunk 2 elektromos autótöltőt is építeni, tehát most ezt tudjuk, hogy ez a reziliencia alapos le volt állítva valameddig, de most zöld utat kaptunk, és ezt a jövő év közepéig be kell fejezzük az egészet. Egy másik pályázatunk, ami a végéhez közeledik, az az Ady Endre szakiskolába 300 ezer euróból új bútorzat, didaktikai anyagok, digitális eszközökkel történő felszerelések, a finanszírozása, ahogy mondtam, 300 ezer euró, és ebből az összegből sikerült informatika labort, 13 tantermet, óvoda, elemi, gimnáziumi szakosztályt, és egy multidisziplináris fizika, kémia, biológia, földrajz labort, pszichopedagógiai kabinetet és egy nyelv és kommunikációs kabinetet is felszerelni, ugyancsak a tornatermet is bebútorozni. Tehát ez a második 300 ezer eurós finanszírozás, és aláírtuk a szerződést az energiaügyi minisztériummal, hogy saját áramot termeljünk, tehát napenergiával áramot termeljünk, hogy az intézményeinket sikerüljön megtermelni.
Saját körben,
igen,
lehessen
ellátni. Igen, az már csak azért is, mert a zuszoda az fafűtésű, tehát fával fűtjük a vizet, nem olcsó mulatság, de ha megoldjuk ezt a parkot is a jövő év közepére, akkor áttérünk a napenergiával és,
igen,
az elektromos energia hasznosítására. És még egy pályázatunk most zajlik. Elkezdtük durván egy 4-5 hónapja az áramvezetékek és az internet vezetékek földbehelyezését a községközpontba. Tehát ez egy 2 millió eurós finanszírozás, úgy 2 millió, hogy 50-50 százalék, tehát 1-1 millió az önkormányzat és az áramszolgáltató, és a mi rész, a mi dolgunk, hogy megoldjuk, hogy betegyük a közvilágítási szálat is, és akkor majd oszlop cserével zárul le ez az aktivitás, és reményeink szerint, ha bár a remény hal meg utoljára, tehát úgy az év végére, hát ha sikerül eltűlni a kábel rengetegnek.
Mármint jövő év végére?
Igen, a jövő év végére, mert ottan még azért összegek is hiányoznak ennek a lebonyolításához, tehát hogy visszatérjek, van miért Bukarestbe járni, de hát szívesen járunk, ha látjuk az eredményét.
Két olyan intézményre is utalt az előbb, az egyik a korcsolyapálya, a másik az uszoda, amely egy kicsit túl néz, vagy abból adódóan, hogy nincs túl sok belőlük a környéken, egyfajta mágnesként is működik. Mennyire startoltak rá a nem kalota szent királyiak ezekre a lehetőségekre, illetve maga a község mennyire tud úgy nyitni, hogy ugye ne legyen az az érzése a helybelinek, hogy most ő nem úszhat, mert megjöttek a kolozsváriak, vagy a nyadiak pancsolni, és ugyanezt elkerülni a korcsolyapálya esetében.
Mint ahogy mondtam, úgy az úszodát, mind a korcsolyapályát miután megépítettük, átadtuk működtetésileg az Ady Endre szakiskolának. Természetes azért, míg a korcsolyapálya nem víz alapú jég van, tehát ott a költségek minimálisak, addig az úszodánál, mint mondtam, fával fűtjük a vizet, és nem olcsó mulatság. Úgy szerveztük meg, hogy reggel 8-tól délután 2-ig a helyi iskola használja minden egyes sportlétesítményt, mert a torna órákat felváltva egyszer úsznak, másnap atlétika, vagy korcsolyáznak, és másnap foci. Tehát ez a testnevelő tanárok dolga, hogy megoldják a dolgokat. Tehát 8-tól délután 2-ig ez a helyi iskola. 2-től 6-ig a környékről szervezetten az iskolák, az úszómesterrel, a testnevelő tanárunk úszómester is, tehát neki egy plusz lehetőség.
Kettő az
szervezetten,
egyben, igen.
Igen, tehát szervezetten jönnek az iskolák, és úgy oldották meg, úgy oldottuk meg, hogy délután 6-tól 10-ig és hétvégeken bérlet alapján bárki igénybe veheti ezt a létesítményt.
És élnek is a lehetőséggel?
Élnek, azért, hogy mondjam, hát
nem tömegekről van szó, de egy állandó.
A kiadás a bevételt, de hát az lett volna a legkönnyebb, hogy ne csináljunk semmit, csak akkor nem volna se kiadás, és nem is romolhatna el semmit, de hát mi nem azért voltunk, azért küldtek oda, hogy a komfortot és minden városhoz hasonló létesítőny megépítsük, hogy ez ne legyen elrettentő erő a fiatalok számára, hogy miért nem telepednek le Kalotaszentkirályon.
15-20 ezer turista évente, ez volt a Covid előtti időszaknak az idegen forgalmi fluxus a Kalotaszentkirályon. Sikerült-e visszahozni ezt a számot, vagy ezt a teljesítményt? Én turisztikai szakemberrel beszéltem, aki így az erdélyi és romániai idegen forgalmat átlátja, és ő mondja, hogy az ágazat nagyjából azt célozta meg, hogy idén jusson arra a szintre, mint a Covid előtti. Ez Kalotaszentkirályon is így néz ki?
Igen, tehát a számokban nem ért vissza a turizmus, sőt, egy bizonyos pillanatban Kalotaszentkirályon, ha jól tudom, 46 minősített panzió volt a turisztikai minisztérium által. Hát az emberkék azért jó néhányan megöregedtek, és ha nincs ott az utánpótlás, hogy fiataljaik városon vannak, akkor jó néhányan visszaadták ezeket az engedélyeket, a működési engedélyeket. Ha jól tudom, most 25 ilyen panzió működik, hivatalosan úgymond, de az elszállásolási helyek száma azért valahol konstans maradt, azért mert ketten-hárman uniós pénzből átalakították a csűreiket, és akkor ott megnövekedett az elszállásolható vendégek helyek száma, és tehát valahol úgy van, hogy 250-300 vendéget, és akkor az iskola kollégiuma és a parókia padlásszoba, tehát 250-300 vendéget bármikor el tudunk szállásolni.
Jönnek is? Vagy ez még mindig a kapacitásról és a nyitottságról szól?
Igen, tehát jönnek, nem úgy jönnek, mint jöttek a pandémia előtt. Beszéltem a turizmust mozgató emberrel, akinek utazási irodája van, és működtetné a szállásadók egyesületét is, hogy azért nem könnyű a helyzet, és nagyon sokat köszönhetünk a túról érkezett turistáknak, tehát diákoknak, akik a határtalan program keretén belül a magyar kormány finanszírozza, és nagyon sok a vendégünk abban az április-júliusi időszakban ez a határtalan programból a diákok, akik meglátogatnak. Természetes az a cél, hogy minél több programot szervezni, és nem véletlenül kezdünk alkotótáborral, és jön a nemzetközi névzene néptánztábor, és szüreti bál, és csipke fesztivál, és a környéken a református műemléktemplomok, és Jósika falvi vízgyűjtő, és havasreketjei fátyolvízes, és tehát programot tudunk ajánlani, és azon vagyunk, hogyha ezt az áram és internet húzalok is a földbe kerülnek, tehát eltűnik az a vizuális szennyezettség is, és akkor igen, a virág program kiteljesedik, hogy bárhol lehet fényképet csinálni, mert nem fognak belelógni a drótok. És
virág programot említett polgármester úr, ez most már így maradt, hogy a virágos kalota szegi településként fogják majd Szent Királyt emlegetni? Visszatérő befektetés? Mert én azt látom, hogy egy mérnök alapképzettségű és jogászi diplomával rendelkező elöljáró azért kikalkulálja, hogy mit, miért, mi éri meg, hol nyer a közösség. Na most ez egy esztétikai plusz a virágprogram. Hozza-e azt az egyébként nehezen mérhető profitot, ami hát szép, de mennyibe kerül?
Elég rég elkezdtük ezt a virágos programot is, és úgy kezdtük, hogy a villanypóznákra, tehát mindegyikre két cserepes futómuskátli kerül, tehát több mint 1100 ilyen cserepes futómuskátlit hozunk, és az intézmények ablakaiba, tehát ezzel kezdődött. Utána kialakítottunk parkokat, mind az öt faluba van muskátli is, tehát mind az öt faluról beszélek, mikor Kalotaszent Királyról beszélek, és kialakítottuk ezeket a kis helyeket, ahova több mint 15 ezer rózsatövet elültettünk, tehát a rózsa az hosszú időre szól, és igen, beneveztünk a Virágos Magyarország versenyre, ahol elhoztuk az erdélyi fődíjat, és akkor egy szimbolikus 500 ezer forintot kaptunk, és azt megtoldottuk még 8-szor annyival, és beültettük a 60 ezer tulipánhagymát. Na hát ez a tulipánhagyma...
Ez is évelő lemegy, most télen lemennek, és utána visszajön.
Így van, és tehát úgy számolhatunk, hogy az a befektetés tehát eltart 5-6 évig, és nem árulunk zsákba macskát, tehát tudjuk durván, ha ezeket is elosztjuk, akkor nagyságrendileg egy évbe a virágok dolgai az 100 000 lejt. Tehát úgy érezzük, hogy ezt a 100 000 lejt, mivel minden infrastruktúrát megoldottunk, és mondhatom, hogy mások pénzéből. Tehát ennyit kell adjunk magunkra is, hogy nézzünk valahogy ki, ugyanúgy, mint az utcák, utak felfestését is, nem minden évben, de minden két évben meg kell engedhessük magunknak, hogy egy út is akkor néz ki útnak, mikor fel van festve, és ugyanúgy a virágokat. Tehát úgy érzem, hogy egy 100 000 lej nagyságú pénzt el kell tudjunk, tehát annyi jár is, és
illik
a
is,
szervezeten
igen.
Illik is, nem igazán szeretnünk visszaengedni ebből a virágos programból.
Öt település, ugye nem említettük, de most soroljuk: Jákó Telke, Kalota Dámos, Magyaró Kereke és Malomszeg. A lakosságot nézve tulajdonképpen nagy része viszont a községközpontban lakik, és mindig felmerül ez a kérdés, amikor ilyen település struktúrájú elöljárókkal beszélgetünk, hogy az egyensúly, az odafigyelés, a községközpont és a többi település viszonylatában, hogy ne érezze egyikük se azt, hogy hátrébb való. Ami eddig elhangzott ebben a beszélgetésben, arról szól, hogy igenis van odafigyelés. Visszajelzés érkezik-e? Tehát a malomszegi azt mondja, hogy igen, polgármester úr, érzem, hogy ide tartozom, hogy figyelnek rám, hogy kijönnek hetente, szétnéznek, hogy fejlődik, hogy nagyjából ugyanolyan ritmusban érkeznek a korszerűsítések, mint a községközpontban.
Erre határozott igen a válaszom. Már úgy kezdődik az egész, hogy a bejutó helyekre az RMDS listán a magyar települések a három úgymond magyar település, Kalotadámos Jálkó telke, magyarok ereke, biztos befutó helyet biztosít az RMDS a számunkra, és igen, nekünk ezek az összekötő emberkeink olyanok, mint a községközpontban a polgármester. De természetes, mint mondtam, minden fejlesztés, az egész községre beszélünk, és most az utolsó fejlesztést, ha veszem a gázhálózat kiépítését, mivel az összeg, a megnyert összeg nem igazán, és van egy komoly adóságunk a kivitelező felé, és azért nincsen működő, képes gázhálózatunk, mert nem hajlandó még az adóságunkat nem törlesztjük. Tehát mikor láttuk, az lett volna valahol a dolgunk, hogy visszavágjunk ebből a beruházásból. És az két lehetőség lett volna, vagy valamelyik falut.
Elengedni.
Igen, vagy, és elmondtam másoknak is, hogy tudtunk volna akár nagyon csúnyán politizálni. Tehát úgy is tudtunk volna. Én, nekem az volt a logikám, hogy a gázhálózatnál egyszer a négy falut csináljuk meg. És utána jövünk a községközpont. Azért, értem. Mert a községközpont tér könnyebben tudsz lobbizni is, ha bár az adóságunk egybe van, de a községközpontot megcsináltuk volna az ideítélt pénzből, falura, hadd ne fogalmazzak durván, nem tudom, kiment volna, hogy ki építse a hálózatot, és még csodálkozunk is, hogy elnéptelenedik a falu. Természetes, ha nem biztosítod az alap infrastruktúrát, akkor... Na, tehát nekünk ez a logikánk, mindenki értékeli, hogy egyszerre egyetlen dolog, amiben természetes nem úgy fejlődnek, nem csinálunk iskolát a falvakról. Mi ez már 20 éve megoldottuk, hogy az egész községből naponta a meglévő 5 autóbuszunkkal behozzuk a községközpontba, ahol emelt szintű oktatás folyik, és minőségi oktatás folyik. Tehát az, ami nekik hiányzik, de kápolnától megkezdve is jár, és utak, és vízszennyvíz, gáz, és közvilágítás, és virágok, minden megvan.
Hát az a gondom ezzel a mai beszélgetéssel, hogy minden működik, minden jó ritmusban van, minden ellenőrzés, jó értelemben vett szakmai ellenőrzés alatt zajlik, úgyhogy elég nehéz, nem azt mondom, hogy kényelmetlen, de éles kérdéseket megfogalmazni, azért mégiscsak fölteszem ezt, hogyha helyben valaki ennyire sikeres és hatékony, akkor a szövetségi állandó tanács tagjaként ez hogy csapódik le? Amikor azt mondja Póka András György polgármester úr, hogy én pedig, kedves kollégák, ezt így gondolom, és bár úgy tűnik, hogy az a vélemény eltér a tietektől, én fenntartom. És akkor azt mondják, hogy hát gondoljuk át, mert ha valaki 25 évig helytállt és haladt és felmutatott eredményeket, lehet, hogy van valami abban, amit mond.
Tehát, mint az előbb is mondtam, nem panaszkodhatom. Meghallgatnak, eszmét cserélünk, de az állandó tanácsban azért vannak makró gondok is, tehát az egy dolog, hogy az ember hogy csinálja a dolgát az alsó szinten, de még egyszer, tehát nem panaszkodhatok ott se, és mindig Kalotaszent királyt kiemelik, bármilyen összehasonlítási procedúra van, s legyen ez választás, vagy referendum, vagy község adminisztrálás, tehát, és több oklevél minősíti a munkánkat. Van, aki azt mondja, hogy az oklevelek az a más rendszerbe voltunk megszokva, de megint azt mondom, hogy a lelkünknek azért, akik ott dolgozunk, és éjjel-nappal harcolunk, azért jót tesz. És nem árulok én el semmi titkot, hogy ha nagyon akartam volna, lett volna lehetőségem tovább lépni. De úgy éreztem, hogy inkább első a közösségedbe, mint a kullogók közt egy nagyvárosba, egy más intézménybe. Tehát valahol ez volt, és itten átlátok mindent a csapattársakkal együtt, és tényleg durván egy madár nem repülhet el úgy, hogy ebbe az 5 faluban ne tudjuk, és orvosoljuk a dolgokat, amiket észrevesznek meg. Az egyszerű emberke, neki a legfontosabb az, hogyha előtte kiégett az oszlopon az égő, és nem világítja meg őt, tehát nem érdekli se a NATO-tagság, se az Európai Uniós akármilyen kiírások. Tehát mindenkinek kell,
és ne botoljon meg, ha megy hazafele
a üzletből. Mindent megteszünk azért, hogy biztonságba és minden komfortot kielégítő életszínvonal biztosítsunk mindenki számára.
Azt mondja, hogy utcai világítás, ugye ez az estét, az éjszakát juttatja eszembe, és ugye utalt arra, hogy vannak álmatlan éjszakák, vagy olyan periódusok, amikor a gondokat nem lehet a vacsora után lezárni. Ez egyértelműen arra is enged következtetni, hogy nem 8 órás munkaidő. Ez a mi beszélgetésünk is része tulajdonképpen egy polgármesteri tevékenységnek, de hát ekkora tapasztalat után azért gondolom, hogy aránylag ritkák ezek az álmatlan éjszakák. Vagy ritkulnak?
Hát bizonyos dolgokért ritkulnak, másokért, mert jelentkeznek a fekete fellegek, mert igen, a rutin sokat mond, kollégákat tudjuk, hogy osszuk, kinek mi a dolga, stb., de azért vannak makrogondok is, mert például egy átszervezés, ami helyi közigazgatás, átszervezés, és hogy Kalotaszent királyt, meg sajnos kevesen vagyunk, ide vagy oda csatolnak. Hát azért nem biztos.
Már a gondolat is ugye
el... Nem biztos, igen, hogy a nagy községnek majd prioritása lesz a Kalotaszent királyi virágok.
Értem.
Mert az infrastruktúra kiépítése az oké, tehát azt nem tudják kihúzni a földből, de hogy az iskola sorsa, meg a virágok, tehát azért nem biztos, hogy prioritás lesz, és senki és szeretné látni, hogy a 30 éves munkáját majd jönnek egyesek, és nem méltón kezelik, vagy átalakítnak intézményeket. Tehát azért van milyen gondolkozni. Egy, hogy az álmatlan éjszakák azok maradnak, mert mint mondtam, egy településvezetőnek mindig van, hogy tovább, tehát fejleszteni a közösséget, de mellé társulnak ezek a makrogondok is, és szerintem nem lesz prioritása a magyar képviseleten kívül senkinek, hogy úgy alakítsanak ki többségeket, hogy ottan akár a magyarság labdába rúgjon.
Ezek a közigazgatás körüli viták, mert reformnak azért túlzás nevezni, mit indítottak be a szakmában? Tehát, hogy valószínű, hogy ugyanezeket a gondokat, az átszervezés körüli dilemmákat, akár a közigazgatási jelenlegi jogi keretnek a különböző vetületeit, ezeket megfelelő fórumokon megbeszélik. Az országos önkormányzati tanácson, vagy a belső Erdélyén mi tapasztalható? Azért van ez a 25 éves élményanyag, ennek függvényében, tehát, hogy elindultunk, fejlődtünk, alakult, a jogi keret is egy picit igazodott az élet után, de mi az, ami leginkább köti, bekavar, zavarja a hatékony önkormányzati munkát? Hol kéne kezdeni, ha egyáltalán valamit át kéne újra gondolni ön szerint?
Igen, tehát ennek az időszaknak talán a bizonytalansága a legrosszabb jellemzője. Mindenki számol, és nem is számol, mert képzelődik, inkább úgy van, hogy mert nem stabil semmi, és működik a populizmus, hogy az önkormányzatokban mindenütt, mert közösen jellemeznek, ugyebár mindenütt mindenki lógatja a lábát, és a kicsi községek vannak a legjobban kiszolgáltatva ennek a helyzetnek, mert Kalotaszent királyon 7 emberkével dolgozunk a polgármesteri hivatalba, akik lefedik az egész aktivitási szférát, és halljuk, hogy mennyi a jövedelmetek, és mennyi a kiadásotok, hát igen, de hát mi biztosítunk infrastruktúrát, anyakönyvvezetést, telekelést, ápiás dolgokat, tehát minket nem úgy kéne számolni, hogy profitot kell termeljél, hát mi nem cég vagyunk, tehát valamit valamiért, és azt mindenki meghirdeti, hogy a döntéshozatalt minél közelebb a választópolgárhoz. Hát akkor döntsük el, vagy azt mondjuk, hogy nem érvényes ez, és akkor összevonunk, vagy ha ez érvényes, akkor nézzük, hogy mit, hol, hogy lehet csinálni. Meg vagyok győződve, hogy a legkisebb községekben is vannak dupla létszámmal működő
önkormányzatok.
Uh-huh. Igen, ott logikus. De ez az általános 10% a fűnyíró elv alapján, tehát Szent Királyról kitetettünk egy embert, és ezek a fizetések, amik vannak az alkalmazottaknál, tehát ezek, ez ébérek, tehát valahol szerencsénk van, hogy nincs lehetőség, nagy lehetőségük, mert azonnal elmennének, tehát alul vannak finanszírozva attól függetlenül, igen, egy nagyobb községnél, városoknál, ott már másképp teszik a dolgokat, és minden pótlékot kitaláltak. Én személy szerint azon vagyok, hogy minden pótlékot le kell vágni, de az egységes bérezési törvényt, az nagyon jól volt elgondolva, de majdnem minden ebbe az országba hülyél volt kivitelezve. Tehát ez ennyire egyszerű, és oda jutottunk, hogy jelen pillanatban egy egyszerű példa, Kalotaszentkirály 13 millió euró pályázatot menedzsel, egyetlen egy könyvelünk van.
És hallottam olyat, hogy ugye elindult ez a narratíva, hogy csökkentik a létszámot, hogy volt olyan önkormányzat, amelyik hirtelen besorolta az összes alkalmazottat EU-s projektben érdekeltek, mert ugye volt ez a megkötés, hogy aki EU-s pályázathoz köthető munkakörrel rendelkezik, őt nem lehet leépíteni.
Tehát azért mondtam, ez a veszély, hogy mindenkit egyformaképpen minősítünk, mint ahogy mondtam, 13 millió euró, egyedüli könyvelő, és akkor ezt csinálod 3500 leért. Tehát azaz akárki, mert a polgármesterek, ők tudták a választáson, hogy ennyi az annyi, mennyi a fizetésed, de egy alkalmazott azért el kell tartsa a családját. És pluszban még hallja, ami morálisan aztán széjjel tesz, hogy lógatod a lábod is. Én látom, hogy lógatjuk a lábunkat, és nálam a főjegyző. Mert erről is szó volt, hogy egy főjegyző ki tudna szolgálni több községet. Igen, úgy ki tudna szolgálni, hogy csak az önkormányzati üléseken, meg a polgármester határozatait ellenőrzi. De jelenben az én jegyzőm anyakönyvvezető, az iratok bejövetele válaszol, a katasztrófa védelmet viszi, és hadd ne mondjam még egy csomó mindent. Tehát 5-6 témát adminisztrálunk, és ahhoz képest, ahogy a városi egy bizonyos szegmentet kell tudjon, tehát a mieink, és állíthatom a kezemet a szívemre téve, sokkal képzettek, mert 5-6 szférát le kell födjenek, ezért a minimális pénzért.
Ebbe kapaszkodok bele, hogy szakértelem, és hogy a csapat mandátumról mandátumra hogyan lesz egyre profibb. Mennyire jellemző? Most Kalotaszentkirályt vegyük ki a képletből, inkább nézzünk egy picit önkormányzatilag szét. Mennyire jellemző egyébként az, hogy a nem föltétlenül stimuláló bérek dacára emberek ott maradnak a rendszerben, és látszik, ahogy szakmailag növekednek, egyre magabiztosabbak a saját területükön, és egyre hatékonyabbak.
Ez a túlképzés, ezt hozza a sors. Sajnos nem engedhetjük meg magunknak se anyagilag, se időben, hogy elküldjük továbbképzési tanfolyamakra. De szívvel, lélekkel csinálják a dolgukat, és mind ahogy mondtam, lehet, ha volna más lehetőségük, akkor kacsintanának ide-oda. De elmondok egy egyszerű példát, és csak megerősíteni szeretném, hogy míg mindegyik alkalmazott 5-6 témát fed le, addig egy városba külön dolgozik emberke az anyakönyvvezetésnél. Neki csak az a dolga, ő csak az anyakönyvi törvényt kell tudja, és az még ráadásul, hogy ezt a munkát természetes, hogy ő kiállít 10 halálozást, nem erről van szó, de valamit kell tudjon, és abba kell legyen profi, és ezt a munkát még dupla pénzért is csinálja, mint a hármas kategóriájuk községnél a könyvelő, aki 13 millió eurót menedzsel. Tehát azért volt ez az egységes bérezési rendszer kitalálva, hogy egy tanácsos, nem önkormányzati tanácsos, aki a polgármesteri hivatalban dolgozik.
Igen,
szakreferens, akinek van 20 éve főiskolája. Tehát annak egyforma fizetése legyen, mindegy, hogy községnél, városnál, megyénél, minisztériumban dolgozik. És ez így volna jó azért, ahol lehetőség volt a kicsi községtől, kisebb községektől, mindenki tovább lépett följebb, és senki nem azért ment följebb, hogy többet dolgozzon, hanem hogy nagyobb legyen a fizetése, és kevesebbet dolgozzon. Mert ilyen az emberi beállítottság, és én nem is ítélem el. Azért az egységes bérezési rendszert ezt valahol, és leállíthatnók a migrációt is intézmények között, stb., és valakinek a valakije, és ilyen dolgok.
Hát nagyjából majdnem mindent listáztunk, bár én azt hiszem, hogy rengeteg olyan ötlet és terv van, amivel még itt a tetőteraszon el tudnánk tölteni az időt. Póka András György, Kalotta Szentkirály Zentelke polgármestere, immár a hetedik mandátum. Ez olyan, mint a mesében, hogy hetet egy csapásra. Lassan ki kell állítani egy ilyen listát is, igaz? Országszerte nem sokan vannak ebben a helyzetben. Én tudtam még egy ilyen 8 mandátumosról, valahol a délen, az Ókirályságban volt egy elöljáró, de nem hemzsegnek.
Vannak azért 8 mandátumosok is, és az Országos Községek Egyesülete, tehát úgymond díjazza a mandátumok szerint egy oklevéllel, egy kis serleggel a hány mandátumos. Tehát legutoljára természetesen én is kaptam a hadcsillagos oklevelet, tehát oda figyelnek erre.
Ezüstfenyő is volt
hát
már.
Hát igen, az RMDS. Az RMDS, és kaptam én az ispánságtól is 2014-ben ezt a Kolozsmegye dicsősége címet, tehát azért nem panaszkodhatok, de úgy érzem azért, hogy dolgoztunk az egész közösséggel, hogy észrevették és szimbolikusan díjazták is a munkánkat.
Polgármester úr, köszönöm, hogy itt volt velünk. Valószínű, hogy lesz még ilyen turné itt a tetőteraszon, mert már volt egy ilyen sorozat elöljárókkal, kolozsmegyeiekkel, és elképzelhető, mivel ugye a mandátum elején vagyunk, hogy még szerételjük annak, hogy listázzuk, lajstromba szedjük a megvalósításokat, a gondokat, az elképzeléseket. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és mindenkit szeretettel várok Kalotta Szentkirályra, hogy győződjön meg a szemével, hogy mit sikerült ott összehozni.
Póka András György, Kalotta Szentkirály Zentelke polgármestere volt a mai műsor meghívottja. Köszönöm a hallgatók figyelmét, ezzel a műsorral holnap találkozhatnak a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.